Folytatjuk a beszélgetést Vidákovics Attilával, a Mozaika Alfa alapítójával. Ez itt a kriptó korrepetálás, ezt az a nevet adtuk neki. Egyébként a plusz-minusz rovat lesz ez majd egyszer csak, mert hogy ez a pénzügyi rovat a szabadesésnek. Szóval ott hagytuk el, amit én mindig szeretek behozni az ilyen témákat, hogy papír, pénz. Tehát, hogy mi volt, amikor létrehozták, hogy akkor például az evolúciós lépcsőket említetted, hogy mi vagy akkor egy picit másképp történik? Mondjuk nincs papírpénz, marad a cserekereskedelem. Akkor van veszélye
nem
a kriptónak?
Nem maradhatott a cserekereskedelem. Szükség volt, az emberiség fejlődni akar, tovább akar lépni.
Ez fejlődés nehéz, volt szerinted mindenképp?
Persze, hogy fejlődés volt.
Tehát jön vissza a cserekereskedelem.
Lehet, hogy bizonyos helyzetekben működik a barterezés, de mindig is működött. Menjünk gyorsan végig ezen, jó? Tehát annak idején, hogyha én nekem szükség volt papucsra, és csirkém volt, és kimentem a piacra, de a papucsárusnak nem kellett a csirke, mert neki is volt csirkéje, hanem ő fazekat akart, akkor el kellett mennem, és 6-8 lépcsőbe elcserélni a dolgokat, hogy hozzájussak egy fazékhoz, hogy a végén legyen
papucsom. Lehet, hogy egy másik csirkeárusnak pont a te... vagy milyen másik papucsárusnak pont a te csirkédre
de
volt
ott egy papucsárus volt, és nekem az a papucs kell. Úgyhogy ez macerás volt, valamiben meg kellett egyezni, és akkor igen, nehéz volt hozzájutni a nemesfémekhez, ez egy tök jó dolog, akkor cseréljünk nemesfémet, és rájött mindenki, hogy ez mekkora innováció, felgyorsítja a kereskedelmet, de az is nehézkes volt, mert ugye ott reszelővel, fűrésszel, harapófogóval, meg mérleggel kellett menni, hát mennyi vitát szült, amikor vágtuk, méregettük az aranyat, ezüstöt, ott is szükség volt egy lépcsőre, és akkor jöttek a vert pénzek. A vert pénzek, azok nagyban elősegítették a kereskedelmet, tehát sokkal könnyebb volt, akkor városok, akár országok egymás között könnyebben tudtak kereskedni. Egyébként hozzáteszem, hogy már időszámításunk előtt megjelentek ugye Alexandriába az átutalások, úgyhogy...
Az hogy?
Hát ugye rájöttek arra, ott azért egy kifejlett bankrendszer volt, és rájöttek arra, hogy mennyire kockázatos a pénzeket szállítani, és arra is rájöttek, hogy volt, amikor keresztbe szállították egymással szembe a pénzeket, ezeket gyakran kirabolták, és akkor sokkal egyszerűbb volt megoldani, hogy legyen átutalás. Hát nem kell ehhez akkora hatalmas jövőbelátás, hogy rájöjjön az ember, hogyha két városból szembe szállítunk ugyanolyan mennyiségű aranypénzt, akkor sokkal egyszerűbb, ha nem szállítjuk szembe, hanem valahogy lepapírozzuk a dolgokat. Tehát ezek az evolúciós lépcsők megvoltak, majd ugye eljutottunk odáig, hogy a papírpénzek megjelentek, a papírpénzek mögött aranyfedezet volt, aztán már csak részben volt aranyfedezet, aztán már nem is volt aranyfedezet, ami egyébként azért volt nagyon jó, mert így akármennyit lehetett nyomtatni belőle. És ugye azért a történelem bár megmutatta, hogy akik rajta ülnek a pénznyomtatás hatalmán, azért erről időre visszaélnek. A történelmet úgy értem, hogy...
Ez automatikus lépés volt, nem? Hogy jön a visszaélés?
Hát, de ugye honnan ered ez? Ugye ez a római kortól ered, amikor Tektius császár, Néró császár elkezdte higítani a fémpénzeket, és az ezüst pénzeknek már lement 1% alá az ezüst tartalma, mert kellett finanszírozni a háborúkat. Hát háború volt, szükség volt pénzre, ki kellett fizetni a katonákat, nem volt miből, mert közben a spártaiak meg rajta ültek az ezüstbányákon, és nem engedték oda a rómaiakat. El kellett kezdeni higítani a pénzt. Ugyanez zajlik ma is, és azért a legnagyobb pénzhigítások mindig háborúkban történnek, most is ez zajlik egyébként, tehát irgalmatlan mennyiségű pénz keletkezik azért, hogy finanszírozva legyen a háború.
De ez hogy nyomtatnak pluszban?
Persze, hát nyomtatni kell pénzt, vagy egyszerűen adjunk hitelbe pénzt, amit persze ki kell hozzá nyomtatni, aztán ugye a szabályrendszer szerint ezt vissza is kell vonni, de hát hogyha nem kapjuk vissza mondjuk a pénzt, de ebben most nem szeretnék belemenni. Ezért van egy óriási erő a bitcoinba, és most a bitcoint hozom föl példának, de hogy ebben a világban, mert ezekből a pénzekből nem lehet háborút finanszírozni. Itt nincs senki, nincs olyan entitás, aki azt mondja, hogy én most pénzt akarok nyomtatni, és akkor nyomtatok pénzt. Itt van egy konszenzus, ismerjük a szabályokat, hogy milyen formába kerül be a forgalomba új pénz. Ezt nem uralhatja senki, ez több százezer vagy több millió ember között oszlik el az újonnan forgalomba kerülő pénz. Ugye az, mondjuk pont az Ethereum hálózatán ma néztem meg, ott 541 ezer entitás van, akihez az új forgalomba kerülő pénzek kerülnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon más elv, ezt tényleg meg kell ismerni, meg kell érteni, és ezért nem szeretem, amikor szóba kerül a kriptovilág, és a másik oldalról azonnal elkezdenek ilyen fordított kereszteket mutogatni, hogy menjünk innen, mert hogy milyen veszélyes a kriptobefektetés. Senki nem beszél kriptobefektetésekről, arról beszélünk, hogy értsük meg, hogy hogy működik, értsük meg az értékeket ebbe a világba, és kezdjük el arra használni, amire való, és még egyszer mondom, nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt igazán jól lehessen használni, de rengeteg olyan szituáció van, amikor igenis ezt érdemes használni, de ha nem ismerjük, nem tudjuk kihasználni, és akkor itt jön be az a képbe, hogy aki viszont ki tudja használni, és tudja, hogy mire és hogyan kell, annak a piacon előnye van, előnyre tesz szert, úgyhogy aki nem kezdi el használni, az lemarad, és versenyben vagyunk, mindig is versenyben voltunk, akik előbb tudnak elkezdeni használni jól egy eszközt, azok le fogják hagyni a többieket.
Az előbb azt mondtad, hogy a papírpénzhez, azt ugye tudjuk, hogy arany háttér kell, vagy arany
kellett,
vagy kellett, igen, tehát hogy kellett, hogy legyen valami mögötte. De mi van a kripto mögött?
Hát attól függ, melyik mögött, mert most akik ellene vannak, föl tudnak hozni olyan valós példákat, ami mögött semmi nincsen, de azt kell megérteni...
Elvileg mi van mögött?
Nem elvileg, hanem mondjuk a pozitív példákat hozzuk föl.
Igen.
És hogyha majd ért hozzá mindenki, akkor el fognak tűnni a mondjuk ugye a hamis megoldások, mert akkor érteni fogja mindenki, hogy az hamis. Azért itt komoly fundamentális alapja van, mert ahhoz, hogy nálad forgalomba kerülhessen ebből a kriptoeszközből, beszélhetünk Ethereumról, beszélhetünk Bitcoinról, ahhoz neked időt, munkát és pénzt kell beletenni. Két teljesen más konszenzus, de mondjuk ha vegyük most a zöld példát, az Ethereumot, mert ugye tavaly szeptember 15 óta zöld az Ethereum. Ha te azt mondod, hogy te bízol ebbe a rendszerbe, mert használod, akár te használod a saját vállalkozásodban, mert te egy magánkórházat működtetsz, és te biztonságos infrastruktúrát akarsz, amit nem lehet feltörni, amit az idő 100%-ába el lehet érni, és több százezer számítógép fut azért a világon, hogy ez stabilan működjön, akkor neked fizetni kell ennek a használatáért, de mondjuk akkor az orvosi nyilvántartásokat ott tudod teljesen biztonságban, hiteles formába tárolni. De te azt mondod, hogy akkor, ha te ezért fizetsz, neked lehet bevételed. Hogy lehet bevételed? Mai értéken mondjuk olyan 15-20 millió forint értékben be kell vásárolnod ebből az eszközből, ugye az Ether kriptoeszközből, és azt letétbe kell helyezned egy számlán, ezzel jogot kapsz arra, hogy te beszállj a rendszer fenntartásába, elindítasz egy számítógépet, vagy megkérsz egy hozzáértő informatikust, egy átlagos informatikusnak ez nem kihívás egy ilyet elindítani, hogy állítson be neked egy ilyen gépet, és azzal, hogy te beállítottad, és beletetted azt a 15-20 millió forintot, hogy ott álljon, onnantól kezdve, mivel te a rendszer fenntartásába részt veszel, és stabilabbá és biztonságosabbá teszed a rendszert azért, mert te is futtatsz egy ilyen csomópontot, ezért az újonnan forgalomba kerülő Ethereum kriptoeszközök, ez az Ether, ebből te is részesülsz. És ez most már akkor nem 541 ezer, hanem 541 ezer egy helyre fog szétosztódni minden, ami kijön, és az egyik te leszel.
Hát figyelj, nem mondom azt, hogy minden szavadat értettem.
Szerintem emészteni kell, és hogyha az ember több oldalról ezt végigfutja, akkor rá fog jönni arra, hogy mennyire egyensúlyban van itt a befektetett munka, az érték és az igazságosság.
De várjál, a befektetett munka az micsoda?
Az a munka, amivel te megkerested azt a 15-20 millió forintot, hogy te részt vegyél ebbe a működtetésbe. A befektetett munka az, hogy te futtatod a számítógépedet. Ma már az Ethereumnál nem érdemes beszélni az áramfogyasztásról, mert az jelentéktelen, tehát az több mint 99%-kal csökkent. Viszont neked karban kell tartani azt az eszközt, frissíteni kell a szoftvereket, figyelned kell, hogy mindig fut. A rendszer egyébként, tehát az infrastruktúra nem áll le, hogyha a tiéd elromlik, viszont a te bevételed az idő alatt megszűnik.
De te itt most a bányászatról beszélsz.
Ez ma már nem bányászat, ez már adatvalidálás, mert a bányászat az az energiaigényes, mondhatni, hogy az az elavult rendszer, de maga az elv az hasonló, a validálási szisztémája az máshogy működik, mert nem számítási kapacitás igényes a történet. Mm. Erről szerintem egy külön műsorban beszélünk, hogy a kettő...
Ezt mindig megemlítjük minden műsorban. Ez egy külön műsor, és mindig ott maradunk, hogy oké, akkor beszélgessünk másról, de ez majd egy külön műsor lesz.
Belemehetünk most is, nem tudom mennyi időnk van.
Van időnk egyébként még, de csak azért érdemes szerintem belemenni, ha nem akarsz órákat beszélni róla, mert tök jó, hogy ezt most megpendítettük, de közben meg érted, volt szó a kriptobányákról, meg a bányászatról, de hogyha az már elavult, akkor ez hogy jött a helyébe? Miért avult el?
Na, viszont ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz meg kell érteni, hogy mi az a bányászat. De akkor belemehetünk abba, hogy mi az
a bányászat.
Hát mondd
el, hogy mi az a bányászat. Most erről pont nem beszéltünk előtte, de érdekel, hogy mi az, mert hogy egyébként ilyen ezt már ilyen bűncselekménynek, vagy ezt meg kriminalizálták, mert hogy nagyon sokan, nem tudom, milyen illegális úton bányáztak. Hogy ez mi benne az illegalitás?
Hát szerintem akkor, hogyha lopták az áramot hozzá. Igen, ilyen például. Valóban volt, de hát nem csak a bányászathoz loptak áramot, hanem
tévéhez
hanem nem tudom, aki hajlamos áramot lopni, az lopta mindenhez az áramot, aki meg normálisan működteti, az nem lopja hozzá az áramot, de ha nem lopja hozzá az áramot az ember, akkor is tagadhatatlan, hogy környezetszennyező, és nem értek egyet azokkal a szónokokkal, akik azt mondják, hogy de megújuló energiából van működtetve sok helyen, valóban van ilyen. Egyetlen egy igazság van, hogy ma már a legnagyobb kripto és bitcoin bányászok, azok az államok,
mondjuk, erről mondjuk még a képzeljem el azt, hogy egy központi banknak a
nem
egyik
a központi
emeletén...
bankba, hanem általában az erőműveknél rengeteg felesleges áram termelődik, amit nem tudnak eltárolni. Ez egy normális dolog, tehát ugye...
Na végre valami, amire így felkaptam a fejem. Ezt értem.
A világ összes energiatermelője, tehát erőműve, az muszáj, hogy több energiát termeljen, mint amit elhasználnak, mert az kicentizné pontosan.
Valahol akkor, nem jutna.
Akkor lenne olyan helyzet, amikor nincs elég áram. Uh-huh. És számukra megszületett ez a csoda, hogy az az áram, amit eddig el kellett, hogy csak úgy engedjenek, mert nem lehetett felhasználni, tárolni meg annyira drága, hogy az teljesen észszerűtlen lett volna, azt most el tudják bányászni bitcoinra. És ezt használják, én azt gondolom, hogy feltételezésem szerint ma már nincs olyan ország, ahol ezt nem használják. Tehát ahol valamelyik...
De ez egy nyílt titok, vagy ez egy
titok.
Spekuláció?
Ez miért lenne titok?
Hát mit ez tudom egy... én, hát nem olvastunk erről híreket.
Hát valószínűleg nem reklámozzák, de ezzel senkinek sem ártanak. Az az áram, az meg lett termelve. Azt miért dobjuk ki, ha nem muszáj kidobni? Ilyen, amiről én tudok, ilyen van Magyarországon, a cseheknél, a szlovákoknál, Ausztriában, de egyébként meg tudjuk, hogy Amerikában rengeteg helyen működik, Németországban, tehát ilyen mindenhol van, de hát miért ne használják ki, ebben nincs semmilyen csúnya dolog. Mm. Na most
ez a bányászat, nem adatvalidálás.
Ez a bányászat, de hát nem ezzel kezdődött. Hát ugye otthon bányásztunk sokan, most már nem éri meg bányászni, mert azok, akiknek valóban ingyen van az áram, most erre már nem is kell új példát mondanom, azokkal nem tudunk versenyezni. Uh-huh. És hát ugye itt verseny van, mert aki ingyen jut az áramhoz, annak már egy költsége az megszűnik, meg kell venni a hardvereket, nyilván az karban kell tartani, és hozzá
kell. Mennyit kell mondjuk? Tehát, hogyha egy számítógéppel bányászol, akkor azzal nem jut sokra?
Hát itt ugye célgépek vannak, mondjuk a bitcoin esetében célgépek vannak, az nem hasonlítható össze egy számítógéppel. Most mondjuk egy nagyon modern gép, az 400 terra számítást végez másodpercenként. Ez mondjuk egy...
Soknak tűnik.
Ez mondjuk egy jó erős processzor, tehát mondjuk a top i9-es proci, ez mondjuk egy olyan 150-200 ezer számítást végez.
Ja, Mac-nél már M2 van, várjál. Akkor az?
Az keveset, hát ne hülyeskedj, az csak egy Apple.
Oh!
Ja, nem vicceltem, a viccet félretéve, ezek célgépek, ezek erre lettek létrehozva, itt egy eszközbe több száz processzor dolgozik, azok a processzorok arra az algoritmusra lettek létrehozva, na most egy komoly nagy bányába ilyen célgépből van több ezer. Hát ugye mielőtt Kínába felszámolták volna a bányákat, volt olyan bánya, ahol több mint 20 ezer ilyen gép működött.
20 ezer?
20 ezer.
Úristen, ez hogy nézett ki? De ez nem 20 ezer, de igen, 20 ezer
számítógép. Hát hatalmas hangárok voltak, mint 4-5 hangár egymás mellett. Úgyhogy de szerintem nem ezt a részét érdemes latolgatni, hanem mit csinál a bány, mi van a háttérben, milyen folyamat zajlik le.
Azt még beszéljük át.
Hát erre szerintem nem lesz elég időnk, de ezért nem betekintést baj. Adjunk, és aztán érdemes lesz végigmenni az egész folyamaton. Biztosítania kellett Satoshi Nakamotónak egy hosszú távon fenntartható igazságos rendszert. Ennek a rendszernek működőképesnek kellett lennie akkor is, amikor a hálózaton összesen 3 bányász működik, meg akkor is, amikor 1,5 milliárd bányász működik. Mm-hmm. Erre ki kellett találni egy szabályrendszert, ennek a szabályrendszernek pedig kijátszhatatlannak kellett lenni, ennek van egy kis játék elmélet oldali része, mert ameddig 3, 5, vagy 10 bányász működik, addig ez a rendszer nem biztonságos. Amikor nagyon sok bányász működik, akkor a rendszer biztonságos, hát a Bitcoinnál erről a kritikus tömegről nem kell beszélni, mert az több ezerszeresen túl van már teljesítve. Erre meg egy olyan algoritmust kellett beépíteni, tehát olyan szabályrendszert kellett kitalálni, ami minden előbb említett szempontnak megfelel. Ez az lett kitalálva, hogy minden bányász írja be az adatokat, az azt jelenti a Bitcoin hálózat, hogy kikinek utalt pénzt az adott időszakban. Majd a végén ezeket össze kell számolni, mindent össze kell adni, most egy picit leegyszerűsítem, matematikailag össze kell adni, van egy képletünk, hogy mit kell használni, és kapunk egy végeredményt, amikor az összes adatot összeadtuk. Ez a végeredmény pedig, ha nekünk kijön az, amit a szabályrendszer megadott, mindig van egy keresett számunk, egy targetünk, és ennél alacsonyabb számot kell, hogy kapjunk. Ez a target, ez változik, annak függvényében, hogy hányan bányásznak. Ha ezt a sok számot összeadtuk, nagyon pici az esélye annak, hogy mi a keresett szám alatti számot kapunk. Mi történik, hogyha mi kiszámoltunk mindent és nem nyertünk, akkor van egy változó, amit kicserélhetünk. Ha azt kicseréljük, az megváltoztatja az egész végeredményt, de az csak akkor derül ki, mert nem lehet megjósolni a cserélt szám alapján, hogy a végeredményt milyen irányba változtatja meg, ha végig számoltuk újra az egészet. Ha végig számoltuk újra az egészet, és a mi számunk az alacsonyabb lett, mint a keresett szám, akkor nyertünk, miénk a következő kibányászott blokk, és hozzánk kerül a következő jutalom, azaz a újonnan felszínre került arany, azaz bitcoin, az a miénk, mint bányász. Így egymással versenyzünk, mint bányászok, és ki tudja gyorsabban megtalálni a keresett számot, illetve az annál alacsonyabb számot.
Szóval ez semmi garancia arra, hogy te szerteszel
blokkra. A nagy számok törvénye alapján van garancia, mert ha statisztikailag kiszámolod, akkor meg tudod mondani, hogy ezzel a számítási kapacitással az egész hálózaton működő számítási kapacitáshoz képest, ugye körülbelül 10 percenként jön fel egy blokk, most ha te kiszámolod, hogy nálad van az 1%-a a számítási kapacitásnak, persze itt sokkal alacsonyabb számokról beszélünk, akkor minden századik blokk az hozzád kerül. Na most lehet, hogy nálad 500 blokkon keresztül nem lesz egy szerencsés húzásod sem, de lehet, hogy a következő százas etapban meg 5-ször hozzád kerül.
És ennek mi a neve ennek, ezeknek a blokkoknak?
Tehát, ezeknek az neve, hogy blokk.
És akkor utána ebből
azért
lesz
azért blokklánc, mert ezeknek a blokkoknak a lánca maga a nyilvántartás, ahol mindent vissza lehet nézni. Az a lényege, hogy nem tudod befolyásolni, hogy hozzád kerüljön az a következő érvényes blokk, azaz hozzád kerüljön a következő jutalom. Ezt egyféleképpen tudod növelni az esélyeidet, ha te folyamatosan számolod, minél nagyobb számítási kapacitással, minél több géppel, így tudod növelni az esélyeidet, és kriptográfia biztosítja, hogy ezt nem lehet kijátszani, hogy hozzád nagyobb eséllyel kerüljenek ilyen jutalmak.
Oké, elhiszem. szerintem majd ezt, mikor folytatjuk, akkor egy picit tényleg igazad volt. Tehát ezt nem lehet pár percben átbeszélni. Mert ezer kérdésem fölmerült közben, de lejárt a műsoridőnk, úgyhogy menjünk. Köszi Attila, hogy itt voltál ma. Vidákovics Attilával, a Mozaika Alfa alapítójával beszélgettünk. Ennyi volt mára a Szabad Esés. Holnap is találkozunk. Ne felejtjétek, a műsor elején föltettem egy kérdést. Szerintetek hogyan áll Magyarország az elfogadás területén? Írjatok nyugodtan 0636980980 Viber, WhatsApp és SMS számunk, de Facebookon is írhattok. Szerintem oda is ki fogunk tenni egy posztot, és holnap átbeszéljük ezt, ugye a ma 6-kor induló Szabad Esésnek, ugye hát ebbe volt egy ilyen kis intermezzo, amit megosztottam veletek. Na jó van, ennyi volt már a Szabad Esés, vigyázzatok magatokra, szép estét, szevasztok!